határok nélkül Lánci Ágnessel.
Minden embernek kötelessége elmondani tapasztalatait, továbbadni felismeréseit. Ez alól nem mentesít semmi. A mi helyzetünkben megbocsájthatatlan mulasztást követnek el azok, akik elhallgatják azt, amit átéltek, mert nem készítik fel kortársaikat és utódaikat a lehetséges helyzetekre, írta az 1983-ban megjelent Kutyaszorító című könyvében Duray Miklós. Az, hogy önéletírása szülőföldjén magyarul és szlovákul jelenjen meg, ez az akkori Csehszlovákiában reménytelen volt. New Yorkban adta ki a Püské kiadó. Elmúlt szűk 40 év, és Duray Miklós még mindig a megegyezést keresők konokságával hisz a nyilvánosság és az igazmondás erejében. Duray Miklós geológus, politikus, közéíró, nemzetpolitikai szakértő, 1990 és 2010 között parlamenti képviselő. Született 1945-ben Losoncon. Egyetemi tanulmányait Pozsonyban végezte, itt szerzett geológusi diplomát, majd doktori címet geokémiából. Közéleti tevékenységét az 1960-as évek elején kezdte a kommunista hatalomtól független felvidéki magyar ifjúsági mozgalom szervezőjeként. Az 1970-es évek második felében megalakította a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédőbizottságát. Így kezdődik a felvidéki magyarság legendás alakjának a hivatalos életrajza. De Haják Szabó Mária beszélgetéséből úgy tűnik, hogy Duray Miklós szinte az anyatejjel szívta magába a közösségért tenni akarást.
2021-ben Duray Miklós kapta a pro probitáte, vagyis a helytállásért díjat, amely a magyar parlamenti képviselői frakció által alapított díj, és ön ott volt megalapításánál, most pedig ön a díjazott. Hogyan fogadta?
Ezt a díjat 1993-ban találtuk ki. Ugye volt egy új helyzet, törvényesen megválasztott parlamenti képviselők, majdnem 20-an voltunk. Úgy gondoltuk, hogy egyrészt adózzunk el Eszterházy János emlékének, másrészt erre az emlékre fel lehet építeni egy példaképsorozatot, hogy azok, akik a közösségért olyan teljesítményt nyújtottak, hogy az kitűnik a többiek közül, akkor azokat ettől kezdve díjazni kellene. És nem Eszterházy János díjnak neveztük el, hanem a helytállásért díjnak, de lefordítottuk latinra is, és így lett pro probitát a helytállásért. Az első díjat ezt 1994-ben adtuk ki, és in memoriam kapta Eszterházy János. Nekem azóta kétszer felajánlották, én meg visszautasítottam minden alkalommal. Tulajdonképpen az alapötlet az enyém volt. Viszont most megint, azaz 2020-ban felajánlották, akkor már 10 éve nem voltam parlamenti képviselő. Mégis úgy döntöttem, hogy elfogadom, de volt egy kérésem, hogy ha létrejön a pártegyesülés, nyilvánítsák úgy, hogy ez volt az utolsó díjkiadás, mert az az érzésem, hogyha most létrejön egy párt azokból a politikai csoportokból, amelyek léteznek, ez nem tudja követni azt a hagyományt, amit mi 1993-94-ben felépítettük, és hogyha megnézzük azóta díjazottakat, valóban annak a hagyománynak a nyomán lettek kiválasztva díjazottak.
A szövetség miért ne tudná folytatni ezt a hagyományt?
Két okból. Akik létrehoztuk, az a együttélés és a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom képviselő, illetve politikusai voltak. Amikor 98-ban egyesült a három párt, a belépő Magyar Polgári Párt olyan kisebbségben volt, hogy nem tudta ezt befolyásolni, és a parlamentben is olyan kicsi arányban volt az az érdekrend, amit annak idején az FMK képviselt, hogy nyugodtan tudtuk folytatni a nyomvonalát a kezdetnek. Viszont azok, akik most fognak egyesülni, azok teljesen más értékeket meg értékrendet képviselnek, mint akkor 93-94-ben vagy 98-ban mi képviseltünk. Nyilvánvaló, hogy új értékrend, új szempontok, új követelmények lépnek fel. Politikában, a közéletben az mindig relatíva megítélés.
A Magyar Közösség Pártjában van egy dicsőségfal, ahol táblára vésték a díjazottak neveit. Kiket tart a legközelebbi harcostársainak?
Én úgy érzem, hogy mindenkivel egy platformon vagyok. Egyedül Eszterházy János a kivétel, azért, mert ő egy más időben nyújtott olyan teljesítményt, amit mondjuk a díj létrehozása óta nem kellett nyújtani, mert nem volt olyan kritikus helyzet. Őt az egész életművéért díjaztuk. Akik eddig megkapták a Proprobitát, egy-két személy kivételével még nem zárult le az életművük.
Maradjunk akkor Eszterházy János személyénél, ő volt az első díjazott, és tudjuk azt, hogy Duray Miklós, amikor megalapította az együttélést, a rendszerváltozás után Eszterházyból indult ki, vagy az Eszterházy hagyományokra akarta építeni, vagy építette a pártját.
Eszterházyhoz három olyan mondjuk közéleti élmény kapcsolódik, amit mi 1990-ben megfogalmaztunk. Ugye ő volt a Keresztény Szociális Pártnak a elnöke hosszú ideig, de ő lett a 1936-ban a magyar pártoknak az egyesítője. És mi 1990-ben az egységes magyar politizálást tűztük ki célul, és a keresztény konzervatív hagyományoknak a képviseletét. Nem volt ez egyszerű, bennünket nagyon sokan támadtak, még a Magyar Keresztény Demokrata Mozgalom részéről is. De ennek ellenére mi emellett a két értékrend mellett kitartottunk, és ezt tulajdonképpen azzal tudtuk tetőzni, hogy 1990 és 98 között tudtunk olyan helyzetet teremteni, hogy végig is egyesítettük a felvidéki magyar politikai közéletet. Későbbiekben sajnos nem úgy működött, ahogy ezt kellett volna, az más kérdés, de a fő irányvonal, mondjuk a gazdasági érdekeltséget érvényesítő magyar politikusok kivételével a fő irányvonal, az megmaradt ebben a nyomdokban. Viszont attól tartok, ha létrejön a pártegyesítés, tehát a szövetség, akkor ezt a vonalat már hibátlanul nem lehet képviselni. Nem azt jelenti, hogy eltűnik. Biztos, hogy megmarad, csak be fognak épülni egyéb olyan szempontok is, amelyek ezzel már nem egyeztetettük össze.
A laudációban Berényi József úgy fogalmazott, hogy próbált keresni önre egy jelzőt, ami úgy kifejezi az egész lényét, politikáját, a pártban való mozgását, és akkor eszébe jutott az, hogy ön a világító torony volt abban a pártban, a felvidéki magyar közösségben, amely utat mutat.
Világítótornak két jellemzője van. Az, hogy magányosan áll, és éjszakában és viharban világít. Viszont én jobban szerettem volna kikötő lenni. Mert a kikötő a biztonságot jelent. Világítótorn pedig akkor nyújt segítséget, amikor vészhelyzet van.
De hát a felvidéki magyar politikában igen sok volt a vészhelyzet, és ma is sok vészhelyzet van.
Ez tény, de hát a vészhelyzeteket el lehet kerülni, mert lehet olyan tevékenységet folytatni folyamatosan, amiből, hogyha kitekintek, nem az jut eszembe, hogy Istenem, mi lesz ennek a következménye, hanem mi lesz az eredménye. Mindig az eredménye fontos.
Most, ha arra kérné az Egyesülő Három Magyar Párt, hogy világító toronyként világítson ebben a viharban, akkor merre felé világítana?
Látjuk, hogy a nagyvilágban mi történik. A legtöbb támadást a keresztény és a konzervatív értékek kapják olyan irányból, amelyek nem tudnak értéket felmutatni. Ahhoz, hogy mi a közösségünket megtartsuk, ahhoz a modern elemeket úgy kell körülbásjázni, hogy a megmaradást tudjuk biztosítani, és a megmaradásnak a biztosítása sajnos nem jellemző sem a liberális, sem a baloldali értékrendekre. Én most nem azt mondtam, hogy ezeket a értékrendeket elutasítom, de ezek deformálódnak, sokkal könnyebben deformálhatók, mint a keresztény és a konzervatív értékrend. Mert a keresztény konzervatív az megtartó, a másik pedig változó. A válogatás nélküli befogadás jellemzőre. A keresztény konzervatív is befogadó, de nem önérdek szerint, hanem mindig közösségi érdek szerint. Ha végigtekintjük az elmúlt 30 évet, akkor a szétesést, a lazulást, a zavart mindig az a szemlélet gerjesztette, amely egyéni érdekorientált volt, gazdasági érdekorientált volt, vagy csoportértek pénzorientált volt, de és mindig az ellen támadt, titkon akár nyilvánvalóan, amely nem volt hajlandó a alapértékeket feladni. Ez bizonyítható az elmúlt 30 évben mindvégig. Aki a felvidéki magyar közösségnek az érdekeit képviselte, aki azt mondta, hogy milyen kapcsolati rendszert kell kiépíteni a magyarok és a szlovákok között, azokat támadták. Kik támadták? Azok, akik a saját gazdasági érdekében próbálta deformálni a felvidéki magyar politikát. Erre a legjellemzőbb az 1998-2002 közötti 4 év, amikor mindent feladtunk annak érdekében, hogy olyan gazdasági vállalkozások éljenek Szlovákiába, amelyekből a felvidéki magyaroknak semmi haszna nincs.
Az volt a nagy gazdasági konszolidáció időszaka, akkor Szlovákia megpróbálta behozni a lemaradását, a Mecseri érában elszenvedett lemaradását.
Igen, csak ne felejtsük el azt, hogy nem mindegy, hogy ezt hogyan teszi. Hogyha olyan eszközöket választ, amelyeket egyértelműen az egyéni érdekek határoznak meg, akkor azzal nem biztos, hogy a lemaradást tudja mérsékelni, hanem bizonyos csoportérdekeket tud kielégíteni. Ez a Szlovnavnak a privatizálása, illetve stabilizálása. Mivel hogy az MKP koalíciós partner volt, és a MKP-ban voltak elképzelések arról, hogy hogyan képviselne felvidéki magyar közösséget, hogyha ezt feladják, akkor odaadják néhány MKP-snak a Szlovnavszot azzal, hogy a MOL-lal egyesítse. Ez vitathatatlan sajnos, hiszen 98 és 2002 között adtuk fel a közigazgatási elképzeléseinket, fogadtunk el egy olyan alkotmánymódosítást, amely egyetlen egy mondatot sem tartalmazott a magyar képviselők javaslataiból, mégis megszavaztuk, és nem tettünk semmit annak érdekében, hogy legalább részletkérdésekkel ezt ellensúlyozzuk.
Azt mondják, hogy Szlovákia pedig akkor alapozta meg későbbi sikereit, és akkor lett Tátrai Tigris. Az MKP-nak mai napig köszönik a szlovákok, hogy ebben közreműködött.
Igen, és közben eltűnt több mint 100 000 magyar.
Egyébként Durai Miklós szótárában mit akar az a kifejezés, hogy helytállás? Ki a helytálló ember?
Van saját elképzelése, megpróbálja érvényre jutatni, akkor is, hogyha esetleg a személyi szabadsága kerül emiatt veszélybe. Én ezt több évtizeden keresztül kipróbáltam, közismert, hogy ezért kétszer börtönbe is kerültem a 1980-as években, de nem ez a lényeges. Ugyanis akkor, úgymond, közösségi politikát nem lehetett megvalósítani, akkor egy célt kellett kitűzni, ami legfontosabb volt, akkor a magyar iskoláknak a megmentése volt a legfontosabb. De 1990 óta egy közösségépítés volt a fontos. Most ebben sajnos csődöt mondtunk.
Érzékelhető a nagy különbség, hogy akkor magányos farkasok is tudták vívni a harcukat, most viszont csak egy közösségben is dolgozni képes ember tud helytállni.
A kommunista időszakban a összefogás sokkal erősebben működött, mint a rendszerváltozás után. A kommunista időszakban az összefogás az úgy működött, hogy alig beszéltek róla az emberek, de összefogtak. Én emlékszem még a Csemadok alapítására 1949-ből. Úgy megörültek az emberek, hogy végre közösségben lehetnek, hogy egymás mellett volt, akit burzsó nacionalistának neveztek, vagy klerofasisztának, vagy kommunistának. Teljesen mindegy volt számukra. Fontos az volt, hogy a magyar közösség érdekében dolgozzanak. 1990 óta pedig csoportokra tagozottunk, és a legnagyobb erőt azok a csoportok képviselik, amelyek a közösségi érdek ellen lépnek fel. Mert azok kapják meg a legtöbb támogatást valahonnan. Én a rendszerváltozási év voltam, csak hogy ez egy teljes értéklerobbanással járt együtt, ez a baj. Nem csak azért, mert nem voltunk felkészülve a rendszerváltásra, a rendszerváltoztatásra, hanem azért, mert az emberek nem tudtak különbséget tenni a hangosan elmondott vagy kinyilvánított célok között, mert nem tudták megítélni azt, hogy melyik hogyan szolgálja az érdeküket. Azt az összefogást, amit csendben, kimondatlanul a kommunista évtizedekben meg tudtak valósítani, mondjuk a Csemadokon belül, mert a Csemadok az több volt, mint kulturális intézet. Egyszerre volt kulturális, társadalmi, politikai, gazdasági, szemléleti.
Ott kezdte a helytállást egyébként Durai Miklós is, amikor 4 évesen Losoncon édesapja mellett székeket hordott, hogy a Csemadok gyűlésre érkező tagok le tudjanak ülni, és meg tudják vitatni a következő kulturális eseményt, vagy nem is tudom mit.
Igen, hát apám kezdettől dolgozott a Csemadokban, édesanyám is, és én mentem velük. Egyik legnagyobb élményem az volt, amikor a losonci csemadokosok a János Ritészt játszották 1953-ban. Édesanyám vart a piros-fehér-zöld zászlót otthon, hatalmasat, színpad közepén lengették, óriási lelkesedés volt. Lőrinc Gyula egyszer lépett ellene.
Mondjuk el, hogy ő volt a Csemadok elnöke.
Nyilvánosan fellépett ellene, de ez volt az egész következménye, hatták tovább játszani János Vitézt. Tehát meg kellett tenni a gesztust a hatalom felé, de a magyar közösség felé pedig lengett tovább a piros-fehér-zöld zászló.
A Pro Probitate helytállásért díjjal kitüntetett Durai Miklóst hallottuk.